Sziasztok ismét! Ez itt a hazugságvizsgálónak az 5. adása.
Szia, Bence!
Szia, Laci! Előző adásunkban beszélgettünk az alapvonalnak a meghatározásáról, beszélgettünk az üs vagy fuss válaszreakcióról, a stresszről, hogyan függ ez össze a tudatalattiddal, beszélgettünk egy kicsikét az emberi agy működéséről és ugye a testbeszédnek a kapcsolatáról. Most innen is folytatnánk tovább, és egy másodpercre csak összefoglalom azoknak, akik nem hallgatták meg az előző adást, hogy mi ez az alapvonal, és miért fontos ez a testbeszédben. Tehát azt nézzük, profilozók, hogy milyen stresszmentes környezetben lévő gesztusokat használsz te alapból. Uh-huh. És azokat, legyen az akár egy ismétlődő gesztus is, mint mondjuk az előző adásban hallott példa a lábfej mozgatása, akár, vagy legyen az akár az orrodnak az érintése, teljesen mindegy, az, hogy mindig előfordul, akkor ezt kiveszem az alapvonalnak a meghatározásából. Tehát azt úgy veszem, mint az nem létezne. Jó? Úgyhogy azt nézem, hogy azokat a gesztusokat, ismétlődő gesztusokat kizárva, mik azok a gesztusok, amiket te általában véve használsz, és hogyan változik ez, mondjuk egy más, hogyan változik ez? Hiszen azt, majdnem azt mondtam, hogy egy stresszesebb téma esetén, de hát én nem tudhatom azt, hogy mi a stresszes a másiknak. Nyilván feltételezéseim lehetnek, de ami stresszes nekem, az nem feltétlenül stresszes a másiknak. És akkor beszélgettünk arról, hogy nincsen különbség a hazugság detektálás és a stressz detektálás között, az ugyanaz a kettő. Nem detektálunk hazugságot, oké? Okay? Nincsen hazugság vizsgálat kvázi a szószoros értelmében, csak változás vizsgálat. Azt nézzük, hogy a gesztikulációt hogyan változik stresszmentesből stresszessé. Ha meg akarlak tanítani téged testbeszédet elemezni az alapvonal ismerete után, akkor igazából azt mondanám, hogy vagy ha már valamit is olvastatok ti bármit könyvekből, akkor arra kérlek benneteket, hogy felejtsetek el mindent. És kettő dologra, illetve hát kettő dologra koncentrálunk, de négy aspektusból, négy szempontból fogjuk megvizsgálni. Az egyik a pozitív vagy negatív. Tehát ez a kettő létezik igazából. Ha nagyon le akarom csupaszítani, akkor az, amit ahogy te viselkedsz, az vagy pozitív, vagy negatív a témával kapcsolatban. Vagy nyitott, vagy zárt. Vagy stresszmentes, vagy stresszes. De ezek effektíve ugyanazt jelentik, csak más szinonimával használtam őket. Jó? Tehát ez a nagyon fontos, hogy ezeket tudjuk, hogy ezeket fogjuk majd vizsgálni, hogy hogyan alakul a testbeszéded pozitívból, azaz nyitottból, azaz stresszmentesből, negatívvá, azaz zártá, azaz stresszessé. Viszont, mint ahogy már sokszor említettük ezt a fránya meteorológiát, és mint ilyenkor meteorológus Mihály jut eszembe a Gálvölgyi Jánostól, úgyhogy ezeken a területeken öntöznek. A lényeg, hogy... Ez nem, tehát nem tudunk pontosat mondani. Egy jelből meg aztán főleg nem. Tehát mire törekszünk? Arra törekszünk, úgynevezett klasztereket, csillagászatból, ha vesszük ezt a szót, vagy pedig csoportokat, ha magyarosan akarom mondani, csoportokat nézünk az egyes gesztikulációt tekintve. Majd amikor a viselkedés periódusos rendszerét nézzük, akkor bővebben belemegyünk, de igazából ezeket a klasztereket a kérdezés előtt, kérdezés közben és a kérdezés után vizsgáljuk. Tehát én felteszek neked egy kérdést, hogy hova mentetek munka után, kedves Laci, gyanakvó feleség vagyok most, uh-huh. És akkor te, mit tudom én mondjuk...
Kocsmába.
És rögtön azt mondod, hogy kocsmába.
Rögtön bevallod. Tudom, hogy nincs esélyem.
De látod, egyébként ugye ez is, hogy kocsmába. És abban a pillanatban, ha mondjuk ez egy lefelé irányuló hangsúlyjal uh-huh. van, rögtön rámondom, tehát nincsen mellette hezitálás. Nem kérdezek vissza, hogy miért kérdezed, drágám, vagy hogy...
Mikor?
Hogy munka után. Tehát nem akarok időt nyerni. nem kezdek el hadoválni, nem adok kitérő választ, tehát hogy mint mindig hazafelé vettem az irányt. Ez egy általános dolog, hogy általában hazajövök. Érted? Tehát az a pontosan nem mondtad, hogy egyébként, de nagyon tudjuk, hogy általában hazafelé jössz. Tehát ha nincsenek, vagy pedig, és akkor ezek a verbális elterelésnek voltak a dolgai, és hogyha mondjuk nem az van, hogy megérintem az arcomat, összeszorítom az ajkamat, felmegy a pislogás számom, hirtelen, mint én mondjuk, feljön az állam, kitolom az államat, és mondjuk ezek a gesztusok egyébként a következő epizódokban, vagy akár lehet, hogy most is bele fogunk tudni férni időbe, hogy ezek mit jelentenek pontosan, de hogyha mondjuk ezeknek az együttesét látom, akkor azt mondom, hogy ez egy vörös zászló. És érdemes jobban belemennem, és kérdezés technikával, amit egyébként szintén bele fog menni majd az oktatási sorozatunknak a végén, hogy milyen kérdezés technikával hogyan érdemes leásni a nyúlnak az üregébe. Úgyhogy ekkor, amikor ez a kérdés felmerül, akkor én azt nézem, hogy olyan arcmimika és testbeszéd együttes látok-e, ami a stresszel kapcsolatos. Mert ha igen, akkor meg én mit csinálok? Nem vonok le következtetést, sírva, könyörögve kérlek benneteket. Tehát nem vonotok le következtetést, nem vágjátok rá, hogy na, öcsém, most elkaptalak, hazudsz, hanem még kérdéseket teszel fel is.
Már csak amiatt is, mert ugye korábban mondtad, hogy ezzel is egyébként több adatpontot tudok szerezni, másrészt pedig fárasztom a beszélgető partneremet, tehát nagyobb esélyt adok arra, hogy ő esetleg hibázom, hogyha ténylegesen abszolút. Mondjuk egy szándékos megtévesztéssel van dolgunk. Így igazából ahogy haladunk előre a kérdésekkel, igazából egyre nagyobb bizonyossággal lehetünk, hogy egyre közelebb vagyunk a valósághoz.
Így van, pontosan. Hogy itt valami gáz van.
Mondjuk. De valójában nem lehet soha eljutni ide, vagy van olyan, amikor ez egyértelmű, csak ha ő bevallja.
Hát igen. Tehát
ilyen szempontból is fontos az elővigyázatosság, nem?
Igen.
Tehát, hogy...
Igen. Soha nem vald be. A lényeg az, hogy nem mehetünk. Oké. Joe Navarro, aki megalapította a Behavior Tactical Unitot, és elemző unitot, egységet az FBI-nál a 60-as évek elején. Na, ő volt az, aki azt mondta, hogy a hazugságot is, ő, tehát több mint 30 éve foglalkozik ezzel. Nem játék. Nem játék a srác, maradjunk ennyibe. Hogyha ő azt mondja, hogy 50%-os pontossággal lehet a hazugságot megállapítani, akkor azt mondom, hogy valószínűleg tartom, hogy lehet, hogy nem téved az öreg.
Uh-huh. És ő is maximum 50%.
Igen, azt mondja, hogy 50%. És erről mondott egy nagyon jó példát egyébként az egyik könyvében, amit idéznék, hogy egy hölgyet interjúztatott, hallgatott ki, valamivel üggyel kapcsolatban, és a nő végig az idegesség, a stressznek a jelét mutatta, de egyfolytában. És valamiért viszont meg konzisztens volt amúgy a verbalitása a nőnek, a sztorival, lánynal. Tehát még lehet, hogy adott esetben hezitált is, mint én valami, vagy pedig
el volt. De összeállt előtt. A sztori.
De a sztori az összeállt, de valamiért a nonverbalitás meg nem. És nem értette, és csak faggatta a nőt, és akkor egyszer csak a nő mondta, hogy elnézést, uram, hogy folytathatjuk ezt tovább nyugodtan, de hogy már lejárt a parkolóórám. Egy órája. És hogy nem mehetnék le befizetni, és ezért volt ideges a nő, képzeld el. Uh-huh. Nem azért, mert hazudozott, hanem azért, mert azon járt az agya.
És azt hittem, még 5 perc van hátra a beszélgetésből, aztán elhúzódott.
Így van, és mutatta a stressznek a jeleit, és egyszerűen azt a következtet is vonta le. Tök jogosan egyébként Joe Navarro, hogy hát valamit nem stimmel, gyerekek, mert a nonverbalitásában stressz jeles, csak ugye nem vagyunk gondolatolvasók. Tehát nem tudhatjuk, mint az előző példánál is, ugye, amit mondtam előző adásunkban, hogy a lábfejét miért mozgatta az a vezető. Nem tudhatom, hogy ő drogot fogyasztott, vagy pedig meghalt valaki a családjában drogtúladagolásban. hiszen nem vagyok gondolatolvasó, de viszont az érzéseit azt képesek vagyunk olvasni. Ezért kell nagyon jó kérdezés technika, és azért fogunk ennek egy külön podcast epizód részt egyébként fejlett kiallgatás technikai elemeket és technikákat fogok átadni nektek.
És akkor tulajdonképpen mik ezek a klaszterek, amiket említettél?
Ezek a csoportok. Uh-huh. Tehát, hogy azt nézem, hogy kérdezés előtt, közben és után.
Uh-huh. Ezek egy-egy klaszter.
Ez egy klaszter. Nem
az a baseline,
bocsánat, nem klaszter, hanem hogy ez alatt nézem, hogy milyen testbeszédi jeleket, gesztikulációt közvetít a másik. És ez alatt az időtartam alatt, előtt, közben és után közvetített jelek összessége a csoport.
Értem.
Uh-huh. Ez maga a csoport. Tehát, hogy egy kérdésre adott válaszod, előtt, közben és után, te milyen testbeszéd jeleket adsz? Tehát vissza is tértünk egy picikét arra, hogy milyen tipikus csoportokat különböztetünk meg gesztikuláció területén. Nagyon sok fajta van, többfajta néven hívják. Én kettőt szeretnék most a ti figyelmetekbe ajánlani, az, ami egyébként a legdominánsabb, mert most vannak például adaptorok, ugye az a stressz levezetésével kapcsolatos, hogy próbálod adaptálni a saját belső energia szintedet gyakorlatilag a környezeti ingerekhez, hogy így mondjam. Tehát magyarul nyugtatni lefelé magadat. Uh-huh. Míg az illusztrátorok azok, amikor azt mondom neked, hogy amikor bizonyos mondatokat mondok neked bizonyos ütemekre, és így jár a kezem hozzá. És amikor egyébként ez a ütem eltér attól, amit mondok, éppen egy nagyon picikét, mint hogy most látjátok is, akkor az már azt jelenti, hogy valószínűleg nekem kognitív folyamatokat kellett bevinnem ebbe az egészbe, azaz a neokortexem átvette az irányítást a gesztikuláción felett, mert amikor én természetesen gesztikulálok, akkor nekem nem kell arra figyelni, hogy pontban legyen az ütemre, legyen az a dolog, az az illusztrátor, hiszen a tudatalattim vezérli, és a tudatalattimnak 10 millió éves tapasztalata van ebbe, míg a neokortexemnek csak kevés, sokkal kevesebb, pár százezer év.
Tehát akkor az adaptorok, akik levezetik ezt az extra stresszt, hogy ezáltal úgy viselkedjenek, mint hogyha nem lennének stresszesek, míg az illusztrátorok, ők felvesznek tulajdonképpen egy olyan viselkedés mintát,
illusztrálnak,
ami kiváltja a stresszes viselkedést?
Nem, rosszul magyaráztam akkor. Tehát, hogy az illusztrátor az nem más csinál, csak illusztrál. Tehát ahogy én beszélek, és elkezdek így gesztikulálni a kamerába, és megy a flow, és éppen valamit hangsúlyozni akarok, akkor látod, hogy ebben a pillanatban, amikor éppen mondom, akkor mondjuk kihangsúlyozom azt, amit épp a verbalitással akarok mondani. Ez semmi más nem csinál, vagy akár másképp is mondhatom, mondjuk iránymutatást. Tehát megkezdik, mert van, arra van. Tehát illusztrálom, hogy arra van Buda.
Értem.
Éppen. Úgyhogy igazából ez a kettő fő gesztus csoport van, amire én ki akarok tenni. Vannak emblémák is, tehát mondjuk az okjel, vagy mondjuk a stopjel, stb. Meg ilyenek, de most nem menjünk bele, mert felesleges. Ez a kettő, amit nekünk nagyon fontos megjegyeznünk. És ebből is a legfontosabb nekünk az alaptor gesztus család. Mert az alaptor gesztus család lesz az, annak a gesztusoknak az összessége, vagy testbeszédjeleknek az összessége, ami nekünk a stressz jelenti. Uh-huh. Jó, tehát egyébként zárójelbe jegyzem meg, ha minden jól megy egy normális embernél, akkor egy stresszmentes szituációban kevés adaptort fog használni az illető. Sokkal több illusztrátort, és sokkal nagyobb teret is fog egyébként felhasználni a gesztikulációja során. Uh-huh. De mindez ugyanúgy abban a pillanatban, amikor stresszes lesz, akkor az illusztrátorok száma az lejjebb megy effektíve, a térhasználata szintén lejjebb megy, és ugye több adaptor az a stresszlevezető gesztus fog használni, azaz mondjuk babrálás, stb. Mindjárt belemegyünk. Hiszen hogyha a legeslegvégén amúgy, ha azt vesszük alapul, akkor semmi más nem csinál a szervezeted, csak védi magát a külső fenyegetettségtől. Tehát ezért van az, tehát hogyha megint csak nagyon egyszerűen egy mondatban el akarom mondani azt, hogy ez miről szól, akkor az arról szól, hogy egyébként védjük az artériáinkat. Ugye év százezereken keresztül minél kisebb területet akarunk felvenni, és az életben maradáshoz fontos szerveket, hogy hívják a jointokat magyarul?
Izületek.
Így köszönöm, izületek. Izületeket, izületeket, artériákat és az életben maradáshoz fontos szerveket próbálunk védeni. Tehát mondjuk, ha mennéztek YouTube-on, bármelyik videót, ilyen ijeszgetős videót berakjátok, ugyanazt a gesztikulációt fogjátok látni. Mindenki megugrik, felhúzódik a válla. Miért? Mert év százezredeken keresztül nagy macska fajták félék elől menekültünk. És ezek egész jól, ugye tudjuk, hogy nyilván hogy ők is mire mennek rögtön, nyakra egyébként, ugye artériát rögtön, hogy hívják volni, vagy lécsőre, és megfullasztanak effektíve. Tehát minél kevesebb energia befektetéssel, és egyébként minél kevesebb támadási felületet hagyván próbálnak téged semlegesíteni azáltal. Ezáltal ugye te arra vagy programozva, mint ember, hogy ezeket a kulcsfontosságú területeket védjed. Úgyhogy ezért van az, hogy amikor megijesztenek, akkor általában véve fel fogod húzni a válladat, hogy a korona ér ugye az artériádat ugye védjed, sőt egyébként, hogyha ha egy sebésszel beszélsz, akkor ahhoz, hogy hozzáférjen neked az artériádhoz, vagy a korona eredhez, akkor a nem tudom már latinul melyik nyakizmodat, szó szerint el kell onnan távolítani ahhoz, hogy hozzáférjenek, hiszen az evolúció úgy alakította ki, hogy ez automatikusan védje. Uh-huh. Tehát a félelemnek például az arc kifejezésének az egyik kulcsfontosságú momentum az ez.
Összeszorítjuk a nyakizmokat.
Aha, így van, hogy a nyakizmod az megfeszül, és ilyenkor eléúrik a korona erednek. Most így védi a maszka félének ugye a támadásától, hogy ott helyben a lehetőleg ne vérezzél el. Adott esetben legyen egy minimális esélyed a túlélésre. Úgyhogy hát ezek az adaptorok, amik a stressz levezetését szolgálják, és az illusztrátorok pedig ugye az illusztrálással kapcsolatosak.
Ami egy nyugodt állapotra jellemző, hogy valaki...
Nyugodtabb, igen, stresszmentesebb, akkor illusztrálsz főleg, amikor nem kell neked védekező mechanizmusokat felállítanod az életben maradásért, most evolúció szempontból értve.